Kedves gyülekezet, kedves testvérek, örömteli pillanatoknak lehetünk most a szemtanúi, hiszen június 20-án megtörtént az a bizonyos keresztség, amin több testvérünk is megkeresztelkedett, és gyülekezetünkből Keleti Kata az, aki szintén keresztségre jutott, keresztség mellett döntött, és aztán meg is keresztelkedett. Nagyon-nagyon örülünk neked, Kata, és kérlek, hogy állj fel, és a gyülekezet nevében akkor fogunk köszönteni. Kedves Kata, nyújtom neked a gyülekezet jogját, és kívánom, hogy találd meg itt a helyet a közösségünkben, és sok-sok állást kívánok neked annak az igének a fényében, amit ugye kaptál is keresztségi igekén, élet pedig többé nem én, hanem kérdem a Krisztus, az Isten áldott élet az adó.
Kedves Kata, én egy könyvben szeretném köszönteni a gyülekezetben, és ennyi kezetességben nézd a mai alkalmat, és kívánom, hogy minden reggel, minden nap megítsen.
Kedves gyülekezet, van még egy kedves kötelezettségünk, mégpedig az, hogy Pajor László testvérünk is csatlakozik a gyülekezethez. Laci, kérlek, hogy egy pillanatra állj föl. Ez nem akkora újdonság számunkra, igaz, hiszen ismerjük Lacit már évek óta. Hát ugye mióta ide jársz már Zugligetbe. Szeretettel köszöntünk téged, Laci. Laci a szombathelyi gyülekezet tagja volt, de hát régen volt már az, amikor Szombathelyen ugye megszervezett gyülekezetünk volt, kerakos gyülekezetünk volt. Évek óta itt él Budapesten, és hát Zugligetbe ugye szintén évek óta jár, és most már hivatalosan is a zugligeti gyülekezet tagja. Szeretettel köszöntünk, Laci. És kedves gyülekezet, most tennék fel egy olyan kérdést, hogy vajon gyerekek vannak-e itt a közelben, akik szívesen hallgatnának gyermekprédikációt, mert tudom, hogy a sorok között vannak, de hát ugye most itt elől nincsenek. Kijöttök esetleg ide, gyerekek? Hát... Jobb oldalról nem, másik oldalról. Á? Sorok közül szívesen figyeltek? Jó, jó, figyeljetek a sorok közül, az is nagyon jó. Jól van. Gyerekek, egy igét szeretnék felolvasni nektek, mégpedig Máté evangélium a 18. fejezetéből. Amikor legutoljára itt voltam, akkor is Máté evangélium a 18. fejezetéből volt az ige. Akkor a 3. vers, most a 10. verset olvasom. Ezek Jézus szavai, és a következőket olvashatjuk itt. Meglássátok, hogy emek kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Azt mondja tehát Jézus, hogy emek kicsinyek, vagyis emek gyerekek közül senkit meg ne utáljatok, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Kedves gyerekek, legelső kérdésem az az, hogy ezek szerint van-e nektek saját őrző angyalotok? Van, ugye? Na, Ádi még ki is jön. Nagyon jó. Szóval van-e nektek saját őrző angyalotok? Mert ugye Jézus ezt mondja, hogy az ő angyalaik, a kicsinyeknek vannak angyalai. Ezek szerint Ádinak saját őrző angyala van, ugye? De Balázsnak, meg Marcinak, meg a többieknek szintén saját őrző angyala van. Na most lépjünk egyet tovább. A többieknek, nekünk felnőtteknek van őrző angyalunk? Van, ugye? Hát miért ne lenne? Nem? Tehát teljesen természetes, hát ha gyerekeknek van őrző angyala, akkor a felnőtteknek miért ne lenne őrző angyala? Angyalokról egyébként olvashatunk a Bibliában nem annyira sokat, de amit olvashatunk már az önmagában is sokat mondó, például azt mondja a Biblia, hogy rengeteg angyal van. Számuk 10.000-szer, 10.000 és 1.000-szer 1.000. Ez azt jelenti, hogy megszámlálhatatlanul sok. Ezek szerint az angyalok segítenek nekünk, szolgálnak nekünk. Mit lehet tanulni az angyaloktól? Mert az, hogy segítenek és szolgálnak, ez már önmagában tanítás nekünk is, nem? Meg egy óriási biztonságot is adhat, hogy micsoda jó dolog, hogy én nem egyedül vagyok itt a világon, hanem van egy saját személyes őrző angyalom. Na de mit tanulhatunk még? Hogy olvastuk ezt az igét? Azt mondja, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját, mennyei atyám arcát. Ez tiszta szép, nem? mindig figyelnek az Istenre. De közben meg azt mondtuk, hogy nekünk segítenek. Ugye? Hogy lehet kétfelé figyelni? Mert ugye figyelnek ránk is, meg figyelnek a mennyei atya. Azt mondja, mindig látják, mindig előttük van a mennyei atya arca. Hát ez tiszta különleges. Gyerekek, pont ez az egésznek a titka, amit az angyaloktól tanulhatunk, hogy igazából a mi életünk is milyen jó lenne, hogyha így zajlana. Éljük az életünket napról napra, percről percre, figyelünk arra, hogy mit csinálunk, igaz? Figyelünk arra, hogy most éppen mivel foglalkozunk, mi az, ami leköt bennünket, mi az, amit szeretnénk megkapni, vagy mi az, amit várunk, akármi legyen az esemény, vagy bármi, de közben az Isten így csendesen figyelmeztet bennünket, hogy az angyal figyel rád, de figyel rám is. Te is figyelj magadra, meg mindenre, ami körülötted van, teljesen természetes, ezzel vagyunk elfoglalva, de figyelj rám is. Annyira érdekes ez, hogy ezek szerint nem vagyunk egyedül a Földön, és az Isten azt szeretné, hogy ne csak arra nézzünk, ami körülöttünk van, hanem lélekben felfelé is tekintsünk. Érdekes kérdés ez, ugye, hogy lehet lélekben felfelé tekinteni. Mert hát az ember óhatatlanul is azt nézi, ami a szeme előtt van. Ami éppen történik. Ki van körülöttem? Mi van körülöttem? Mivel foglalkozom? Isten csendesen azt mondja, hogy figyelj rám. A lelkedben én szeretnék megszólaltatni valamit, és a lelkedben, hogyha el tudom érni azt, hogy te meghalld ezt a hangot, akkor már is létrejött a kapcsolat. Te is láthatod az én arcomat. Látjátok, gyerekek, ennyi mindent tanulhatunk itt ebből, hogy azt olvassuk az igében, hogy az ő angyalaik, a ti angyalaitok, nyugodtan mondhatjuk így, mindenkor látják a mennyei atya arcát. A mi angyalaink mindenkor látják a mennyei atyának az arcát. És hát ebből következik, hogy ez tanítás nekünk is. Mi is figyeljünk arra, ami körülöttünk van, és figyeljünk arra, amit az Isten tanácsol nekünk. Az Isten mond nekünk, az Isten mutat nekünk. Mert tanácsol, megmond, megmutat egy csomó mindent. Csak lehet, hogy nem halljuk meg. Mi az, amit most tanácsol? Mi az, amit ma tanácsol? Hát ezen érdemes elgondolkodni. Gyerekek, köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm Ádinak, hogy kijött, úgyhogy most a helyedre mehetsz, és akkor következik az úrvacsorai igehirdetés. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az úrvacsorai igehirdetésünknek egy olyan témája van, aminek az alapigéje János evangélium első fejezetének 29. versében található. Egy olyan jelképről szeretnék itt szólni János 1.29 alapján, ami egy teljesen, hogy mondjam, bevett általános jelkép, olyan értelemben, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban gyakran szoktuk ezt alkalmazni, ezt a jelképet, de itt nem fogunk megállni. János evangéliuma első fejezetének 29. versét fogjuk először olvasni, de aztán majd megnézünk egy másik jelképet, ami szintén Krisztussal vonatkozik, és úgy tűnhet, hogy egy kicsit ellentétben van azzal, amit itt olvashatunk. Következőképpen olvasom tehát ezt a verset, János evangéliuma első fejezetének 29. versét. Másnap látta János Jézust őhozzá menni, és mondta: íme az Istennek ama báránya, aki elveszi, vagyis magára véve hordozza a világ bűneit. Így lehet egy picit csiszolni a fordítást, magára véve hordozza a világ bűneit. Keresztelő János szavai ezek Jézusról, és ugye nagyon fontos ez a bizonyos pontosítás, amit itt jeleztem, mert ezek szerint Jézus nem csak elveszi, hanem magára véve hordozza a világ bűneit. Érdekes ez a kifejezés, nem? Mert az, hogy elveszi, talán értjük ezt a kifejezést olyan módon, hogy igen, megtörtént a kereszt, és aztán az út végén ott van a teljes megtisztítás, a második eljövetel, és a bűn végleges rendezése. Igen, Jézus Krisztus elveszi a világ bűneit. De ez az igevers, mondom, az eredeti szöveg alapján ennél többet mond. Magára véve hordozza a világ bűneit. Érdekes, hogy jelen időben fogalmaz az ige. Tehát nem azt mondja, hogy majd lássátok meg, hogy a kereszten hordozni fogja, lássátok meg az utolsó órákat, szemléljétek azt, hogy milyen út vezet a Gecsemánétól a keresztig. Nem, azt mondja, hogy aki magára véve hordozza a világ bűneit. Hogyan hordozza, vagy hogyan hordozta Jézus a bűneinket? Egyáltalán, hogyha a múltban tesszük fel ezt a kérdést, mert ugye keresztelő János ígérete, amikor elhangzik, vagy ahogyan bemutatja Jézust ugye a sokaságnak, és amit mond róla, ez azt jelenti, hogy azért a múltra is visszagondolhatunk, arra a 4000 évre, amit az Ószövetség jelentett, vagy arra az időszakra, amit a teremtéstől Jézus Krisztus megjelenéseig láthatunk. Hogyan hordozta ott Jézus a bűneinket ilyen értelemben, jelképes értelemben természetesen? Érdemes ebbe belegondolni, hogy Jézus Krisztus, aki bűntelen volt. Tehát ugye ez az első és legalapvetőbb dolog, bűntelen volt. Folyamatosan kapcsolatban állt velünk, folyamatosan kapcsolatban állt a bűnös világgal. És azt láthatjuk, hogy ahogy haladunk előre, itt a teremtéstől fogva, egészen ugye, amikor megszületik maga a zsidó nép, és elindul az ószövetségi kiválasztott nép, választott nép története, azt látjuk, hogy egyre közelebb jön ehhez a néphez, és egyre inkább hordozza őket, segíti őket az útjukon. Más kérdés aztán, hogy milyen eredménye lett ennek a segítésnek, és más kérdés, hogy ő maga mit tudott elérni a nép életében, de erre most nem térünk ki. Inkább figyeljünk arra, hogy végtelen hűséggel folyamatosan ez a fajta mellettük állás, ez megvalósult a történelem folyamán. Nem mondhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus azt mondta volna, hogy most már nem foglalkozom többet a néppel, mert nincs kedvem hozzá, vagy mert már annyit vétkeztek, hogy most már nem akarok velük közösséget ápolni. Nem. Ő a bűntelen folyamatosan segítette őket. Folyamatosan ott volt hozzájuk egészen közel. De eljött az a pillanat, amikor megszületett, eljött az a pillanat, amikor itt a Földön személyesen jelent meg, és mindenki számára láthatóan jelent meg, és ahogy közeledünk a kereszthez, érezzük azt, hogy ő is folyamatosan hordoz bennünket, de konkrétan a vétkeket, konkrétan a bűnöket, igen, az utolsó órákban veszi magára, és aztán ez vezet el bennünket ahhoz, amit ugye a keresztnek nevezünk, és a keresztáldozatnak nevezünk. Na most, ha az ezt követő időszakot nézzük meg, mert látjuk azt egészen röviden összefoglalva, hogy addig, a keresztig mi történt. Ha a kereszttől lévő időszakot nézzük meg, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, Jézus Krisztus továbbra is fáradozik az emberiségért, továbbra is hordozza az emberiséget, hordozza az emberiség vétkeit ilyen módon, és döbbenetes az, hogy a mennybe menetele után rögtön elkezdte azt a szolgálatát, amit ugye közbenjárói szolgálatnak nevezünk. Itt vagyunk 2021-ben, és ennek a szolgálatnak nincs még vége. És ez a szolgálat folyamatosan tart, és megdöbbentő az, hogy az a bizonyos hűség, amire utaltam, ugye az Ószövetség esetében is, ez a bizonyos hűség, ez ugyanúgy megvan Jézus Krisztus részéről, mert segít, fáradozik, áldozatokat hoz, és mindent megtesz azért, hogy mi üdvösségre juthassunk. Na most az, amit itt láthatunk, ugye jelképként, azt olvassuk itt János evangéliumában, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi, vagy magára véve hordozza a világ bűneit. Ez a bizonyos ártatlan bárány, mint jelkép. Ez azért különleges, mert ugye a legélesebb ellentétben áll magával a bűnnel. Ugye? Tehát hogyha egy bárányt magunk elé képzelünk, a bárányról sok mindent el tudunk mondani, de azt, hogy vad természetű lenne, vagy erőszakos, vagy ragadozó, azt ugye nem. Tehát egy abszolút ártatlan valaki, egy olyas valaki, aki inkább kedvességet, szánalmat ébreszt az emberben, és mégis ez az ártatlan bárány kell, szükséges, hogy hordozza a világ bűneit, a mi vétkeinket. Na most mi ennek a hordozásnak a célja? Mi annak a célja, hogy egyáltalán mi akkor, amikor úrvacsorát veszünk, akkor ezen elgondolkodva mit is cselekedjünk? Mi az, amit Isten szeretne elérni? Korintusi második levélből szeretnék olvasni egy igét, a Korintusi második levél 5. fejezetének 15. versét. Tehát Korintusi második levél 5. fejezetének 15. verse. Itt találhatjuk a 14. versben azt a híres kijelentést, ugye, amit talán mindannyian ismerünk, mert annyira szép és sokszor szoktuk idézni, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. De nézzük, hogy folytatódik az ige 15. versben. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok halálra ítéltek voltak, megint pontosítjuk egy kicsit a fordítást, halálra ítéltek voltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Azt mondja tehát, hogy mindazok, akik tehát nem meghaltak, hanem halálra ítéltek voltak, őértük azért halt meg, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt, érettük és feltámasztatott. Mi tehát ez a bizonyos cél, amit Isten szeretne elérni? Azt lehet mondani, hogy ez a fajta összenövés, ami itt a bűn és köztünk van, mert szinte összenőttünk, összetapadtunk a bűnnel, ezt az Isten el akarja vágni. Ketté akarja vágni, hogy ne ez jellemezzen bennünket. Ne legyen nekünk természetes az, hogy mi magunknak élünk, hogy mi vétkeket követünk el, és aztán, ha el is jövünk ugyan úrvacsorára, de az életünk megy tovább ugyanúgy, mint eddig. Tehát az Isten, mint a szándékosan egy ilyen stopptáblát tenne elénk, és azt mondaná, hogy ember, állj meg, gondolkodj el. Gondold végig azt, hogy a kereszt mire kér téged, mire kötelez téged. Hadd használjuk ezt a kifejezést, mert azért, hogyha belegondolunk abba, hogy Jézus mi mindent vállalt értünk, akkor óhatatlanul is adódik a gondolat, hogy bizony, akkor én is kötelezve vagyok arra, késztetve vagyok természetesen, tehát ugye ezt így is kimondhatnánk, de késztetve vagyok arra, hogy ne csupán magamra figyeljek, ne csupán az én saját dolgaimra, kedvteléseimre, bármire, ami azzal kapcsolatos, hogy igen, kötődünk ehhez a világhoz. Hanem az Isten oda teszi ezt a stopptáblát elénk, és mintha azt mondaná, hogy ember, tekints föl, valaki érted meghalt. És ezután nem magadnak élj, hanem annak, aki meghalt, érted, érettünk mindannyiunkért, és aki érettünk mindannyiunkért, feltámasztatott. Ez tehát az Isten célja, ez a bizonyos elszakítás a bűntől. Tehát, hogy akár a mai alkalommal is ki tudjuk azt mondani, mint ahogy minden úrvacsor, akkor ez a feladatunk, ki tudjuk azt mondani, hogy na, itt a vége az életemnek ezen szakaszának, tehát nem akarom ezt tovább folytatni, hanem itt húzzunk egy határvonalat, az Isten segítségével nyilván, és ami ezt követően jön, az a keresztre tekintettel. A keresztre tekintettel teljesen más lesz, mint ami eddig volt. És ez az, amire késztet bennünket az ige, de ez az, amit ugye itt a 14. vers szorongatásként mond. A Krisztusnak szerelme szorongat minket, és ez egy csodálatos dolog. Na most maga a bárány tehát erre késztet, erre vezet bennünket. Itt van tehát az ártatlan bárány, ugye erről énekeltünk, róla énekeltünk a kezdőénekben is, és ez a ártatlan bárány az, aki a bűnnel mégiscsak azonosul döbbenetes módon, mert a kereszten gyakorlatilag ez történik meg, azért, hogy nekünk ez az azonosulás, ennek az azonosulásnak vége szakadjon, és elszakítson bennünket a bűntől, eltávolítson a bűntől, és magával egybeolvasszon. Na most ez azért különleges, mert ugye ez nem csak az egyetlen jelképe Jézus Krisztusnak. Tehát ártatlan bárány, igen. De mit tudunk még jelképként említeni? János evangéliumából olvassunk még egy igét. Az evangéliumból a 3. fejezet 13.-14. versét. János evangélium a 3. fejezete, és ott a 13.-14. vers a következőképpen hangzik. És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Érdekes ez a 13. vers azért, mert elmondja azt, hogy igen, ami példaképünk, a feltámadásnak vagy a feltámasztásnak az előhírnöke, ez nem más, mint maga Jézus Krisztus, az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Aki figyelt az olvasásra, felolvasásra, észrevehette, hogy egy picit rövidítve olvastam föl az igét. Miért? Aki a mennyben van. Lehet, hogy talán meglepő lesz számunkra az, amit most említek, de ez a legrégibb kéziratokban nem szerepel, ez a kitétel, hogy aki a mennyben van. Ez egy későbbi betoldás lehet, nem tudjuk, hogy hogyan került bele a szövegbe. Az Új Szövetség szövegében van néhány ilyen, érdekességképpen majd erről tudunk beszélni egyszer, hogyha ez bárkit is érdekel, de ez is egy ilyen betoldás, későbbi betoldás. Miért mondhatjuk azt, hogy igazából tényleg kilóg egy kicsit a szövegből ez a kitétel, hogy aki a mennyben van? Nézzük csak. Azt mondja, senki sem ment föl a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Hol van az embernek fia ebben a pillanatban? Ebben a pillanatban, amikor ezt olvashatjuk, Nikodémussal beszélget. Ez egy beszélgetés. Jézus beszélgetése Nikodémussal, az embernek fia nem lehet fizikailag kizárt, nem lehet a mennyben. Tehát mondom, logikai hiba lenne, hogyha ezt mégiscsak a szöveg részének tekintenénk, nyugodtan ki lehet húzni, tehát, mert a legrégi kéziratokban, az alexandriai kéziratban sem szerepel. Jézus tehát önmagára tereli a figyelmet ebben a beszélgetésben, nem először már, ugye nem tudjuk ezt most végigvenni, és aztán a 14. verset ugye így olvastuk, és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Tehát azt mondja, hogy ember, te fölfelé vágysz? Te szeretnél a mennyel közösséget ápolni? Azt mondja, tekintsd meg, hogy igen, aki a mennyből szállott alá, ő majd föl fog menni a mennybe, mert föl fog támasztatni, és mennybe fog menni, és így tudsz te is mennybe menni, de hogyha felfelé tekintesz, akkor mire figyelj igazán? Azt mondja, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Tehát magyarán tekints fel, és itt jön a meglepetés. Mert valami olyan jelképre vágynánk, hogy valami szépet lásson az ember. Hát azért az ártatlan bárány, az azért nem egy csúnya jelenség. Hogyha azt mondaná Jézus, hogy igen, tekints fel az ártatlan bárányra, akkor talán senki nem lepődne meg. De mégis azt mondja, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Mózes 4. könyvére utal ez a mozzanat, ugye a 21. fejezetre, nem fogjuk most ezt fellapozni, csak egészen röviden utalok erre. Az egyik lázadás volt abból a sokból, amit ott olvashatunk a 21. fejezetben, és ennek következményeképpen kígyók marták meg a zsidókat, kígyók marták meg azokat, akik ebben a lázadásban részt vettek, de Mózesnek egy érckígyót kellett csinálnia, és erre az érckígyóra, hogyha valaki feltekintett, akkor onnantól kezdve megmenekült, és a halálos marás nem érte őt. Na most ezt a párhuzamot itt az Új Szövetségben, megmondom őszintén, én nagyon sokáig nem értettem. Az ószövetségi történetet értettem. Lázadás, és teljesen világos, hogy az Istennek van egy büntetése, de a büntetésből van menekvés, hogy ha valaki feltekint. De mondjuk ott már elakadt a gondolatmenetem, hogy de miért pont a kígyóra? Tehát miért pont az érckígyóra? Hát nem lehetett volna valami szebbet, valami szebb jelképet adni az izraelitáknak? És olyannyira nem, hogy itt ráadásul megismétli ezt a jelképet, azt mondja, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Miért pont a kígyót nézzem? Hát ha már felfelé tekintek, akkor nem valami szépet szeretnék látni, valami bátorítót, valami olyat, ami felemeli a lelkemet, ártatlan bárányt például, vagy valami olyan, ilyesmi. Nem, kígyót. Pont a kígyót, azt a kígyót, aki, hát ugye nyugodtan mondhatjuk, egy eléggé ronda állat. Tehát nem hiszem, hogy bárkinek is valamiféle pozitív érzelmei fűződnének, akár a hüllőkhöz, akár a kígyóhoz. Azt mondja, hogy erre a ronda állatra te tekints föl, de nem csak, hogy ronda állat, hanem ugye pontosan tudjuk az Ószövetség alapján, hogy ő nem más, mint Sátánnak a jelképe. Tehát Sátán is nem egyszer kígyó képében jelent meg az Ószövetségben. De most, mintha azt a kérdést tenné föl az Isten, hogy te undorodsz a kígyótól? Mert azért nyugodtan kimondhatjuk ezt, hogy undorítónak, utálatosnak tartod a kígyót? Azt mondja, ez nem véletlen. Tekints fel arra, akit a kígyó megtestesít olyan módon, hogy egyé válik a kígyóval, egyé válik azzal a bűnnel, azzal a bűn halmazzal, bűntengerrel, ami a kígyót jellemzi, hiszen ez tulajdonképpen nem más, mint az ördög maga. Azt mondja, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Azért döbbenetes ez, mert ugye ez a fajta undor, ami bennünk lehet, ez a fajta nem kívánatos ábrázat, ugye ez az Ószövetségben máshol is megjelenik. Mert ugye, ha azt mondaná az Isten, hogy igen, tekints fel Jézusra, és ha Jézust látod magad előtt, akkor egy szép valakit látsz. Hát nem, néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos, mondja az Ézsaiás könyve 53. fejezete. Na most ez, hogy nem volt ábrázata kívánatos, ez egy finom megfogalmazás. Tehát meggyőződésem, hogy ez egy nagyon finom, udvarias megfogalmazás. Mi az, hogy nem volt ábrázata kívánatos? Undorító volt az ábrázata, hát nem. Hát mi szép van abban, hogy ott függ egy ember, ott függ az embernek fia, ott függ az Isten fia a keresztván. Ez egyszerűen olyan, amitől az ember visszahúzódik, undorodik, és az Isten pont ezt szeretné elérni, hogy lásd meg azt, hogy Krisztusnak mit kellett tennie, mit kellett átélnie, hogy ő gyakorlatilag egyesült a bűnnel, maga vitte fel a vétkeinket a keresztvára, és milyen volt az ő ábrázata. Nem szép, finoman fogalmazva. Végtelenül eltorzult, olyan borzalmas, hogy azt szinte visszaadni sem lehet. Képzőművészetben én nem vagyok különösebben otthon, de amikor MS mesternek láttam a Kálvária című festményét, na az tudja szerintem visszaadni azt valamennyire, hogy milyen is lehetett Jézus Krisztusnak a tekintete, az arca, az a végtelenül elgyötört, borzalmas fej. Tehát mondom, abban nincsen szépség. MS Mester Kálvária című festménye, nézzünk ennek utána, 15.-16. századi selmecbányai festő volt, rejtélyes valaki, csak a monogramját tudjuk, tehát azt sem tudjuk pontosan, hogy milyen nemzetiségű volt. De lényeg az, hogy ugye, amit a Biblia máshol így fejez ki, Korintusi második levélre hadd utaljak, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Na ezt láthatjuk a kereszten. Ezért mondja azt, hogy ember, tekints fel a keresztre. Kit fogsz ott látni? Igen, a megváltót fogod látni, de nem mint szép valakit, hanem olyat, akitől első pillanatra undorodsz. Mert csúnya, mert a bűnnel azonosult. Hát most az Isten sem úgy tekintett rá, a mennyei atya sem úgy tekintett rá, hogy igen, akkor én most gyönyörködöm az én fiamban. Nem, elfordult a fiától. Tehát a kereszten nem volt meg ez a bizonyos kapcsolat, ami egyébként folyamatosan megvolt köztük. Ez is mennyire drasztikus kifejezés, amit a korintusi levélből idéztünk, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Miért nem azt mondja az ige, hogy aki bűnt nem ismert, bűnössé tette értünk. Akár ez is, hogy mondjam, elfogadható lenne, nem? Bűnössé, vétkessé. Azt mondja, hogy nem, bűnné. Azonosult a bűnnel. És ez az, ami elgondolkodtathatja az embert, hogy igen, ha Krisztus ennyi mindent vállalt értem, akkor hogyha én feltekintek rá, akkor azt látom, hogy igen, van szabadítás. És van olyasfajta lehetőség a szabadításra, ami tényleg egy csoda, olyan módon, hogy Krisztusban ez egyszerűen egyértelművé lesz, minden egyértelművé válik, és ezt a két jelképet is meg tudja érteni az ember, hogy egyrészt az ártatlan bárány, másrészt a kígyó. Egyrészt egy kedves valaki, akitől rengeteg jót lehet kapni, másrészt egy olyan valaki, akitől iszonyodni lehet, mert ő azonosult a bűnnel. És olyan módon vált egyé a bűnnel, hogy ezáltal ugye a mi megmentésünket szolgálta, és ezáltal ugye nekünk is szabadulásunk lehet. Mi volt ennek a célja? És ez az utolsó gondolatunk. Mi volt annak a célja, hogy Krisztus ennyire borzalmas halált szenvedjen? Ne felejtsük el ezt a gondolatot. A bűn és köztünk nemhogy kapcsolat van, hanem egy olyasfajta összeszövődés, összeolvadás, ugye használtuk már ezt a kifejezést, amit borzasztó nehéz szétvágni. Nyugodtan mondjuk azt, hogy ezt lehetetlen szétvágni. De az Isten erre kér bennünket, hogy tekintsünk föl. Tekintsünk föl a keresztre, tekintsünk föl arra, aki az egyedüli menedéket, az egyedüli segítséget tudja nekünk adni, és azt szeretné, hogy a bűn és a köztünk levő szakadék az mélyüljön, távolodjunk egymásról, tehát a bűn meg mi, és ne magunknak éljünk ezután. Ne magunknak éljünk, hanem gondoljuk ezt végig, hogy tényleg mi mindenre volt szükség ahhoz, hogy az embert elgondolkoztassa az Isten, hogy ember, hová mész, merre tart a te utad. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Egészen azonosult a bűnnel, és ezáltal nyitotta meg nekünk a szabadulásunk útját. Kedves gyülekezet, akkor, amikor az úrvacsorát vesszük, akkor kívánom, hogy emlékezzünk vissza ezekre a gondolatokra, de ne csak ezekre, és ne csak azokban a pillanatban, vagy azokban a pillanatokban, amikor az úrvacsorát vesszük, hanem akkor is, amikor majd elmegyünk a gyülekezetből. Akkor is, amikor tovább megy majd ez a szombatnap, elkezdődik az új hét, emlékezzünk erre vissza, hogy igen, Isten megállít bennünket, hogy ember, gondold végig, hogy te hogyan, miképpen tudtál olyan módon dönteni, hogy végül engem válasz, és ezáltal ennek a döntésnek a segítségével az Isten folyamatosan késztet bennünket arra, hogy ne felejtsd, a kereszt segít neked újra és újra jó döntéseket hozni. Az, amitől mi undorodnánk a kereszten, attól egyrészt valóban undorodnunk is kell, a bűntől valóban undorodnunk kell, bűngyűlöletre kell, hogy jussunk, ugye ez egy külön téma a Szentírásban, de másrészt meg ez a szabadulásunk ára, és ez az, ami az egész csodáját, az egész kérdésnek a csodáját adja. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ezek a gondolatok jelentsenek nekünk segítséget, és kívánom, hogy ez az úrvacsora valóban egy megállás legyen, végtelen hálát érezzünk a szívünkben azért, hogy megállhatunk, úrvacsorát vehetünk, és a Jóisten segítsen bennünket, hogy azon az úton, ami most elindulunk, azon valóban győzelmek, áldások és az Úr segítsége lehessen. Amen.